testvéreim, Istennek szent igéje, amelynek alapján szólni kívánok, megírva található az imént felolvasott ige szakaszban. A 17. verset olvasom fel. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, hát ma régebben találkoztunk, de emlékeztetni szeretnék rá, hogy ugye a Jelenések könyvét kezdtük el. A korábbi két gyülekezethez, az efézusi és a szmirnai gyülekezethez írott levelekről, vagy isteni üzenetekről szóltam köztetek. A mai napon a Pergamonbeli gyülekezethez írottakról kívánok szólni. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy Isten igéje a Jelenések könyvében nem azért adatott, hogy az emberek féljenek és rettegjenek tőle, azoktól a jelenségektől, amiknek, ahogy az Úr mondja, be kell, hogy következzenek. Sőt, éppen ellenkezőleg azért írattak le mindezek, hogy tisztában legyünk vele, hiszen az ige másút azt mondja, hogy mind ezeknek meg kell lenniük. Tehát világkorszakunknak ezen utolsó periódusában, amely dolgok történnek, ugyancsak arra mutatnak, hogy közel van az Úr, vagy közel lehet az az idő, amikor az Isten népe örvendezhet majd az ő visszatérésére. De addig is fontos dolog az, hogy az igére figyeljünk. Addig is rendkívül fontos az, hogy a mindennapi élet viszonylataiban felfedezzük azokat a jelenségeket vagy törvényszerűségeket, amelyek itt le vannak írva. Sokszor mondták nekem azt, hogy hát szeretnék politizálni a szószéken. Nos, testvéreim, hát szeretnék emlékeztetni rá, hogy annak idején a teológián azt tanultuk, hogy az Isten igéje olyan, hogy tudnunk kell az üzenetét az ott és akkor. Tehát ott, akkor, abban az időben, azok közt a körülmények között, azokban a történelmi eseményekben, vagy történelmi folyamatokban, amikor megszólalt az ige és tanítást adott, valamiképpen meg kell találnunk a jelenben, jelenkorunkban azokat a párhuzamokat, amelyek érvényesek voltak akkor is, meg most is érvényesek. De hát a Szentírásban, ha végigolvassuk, különösképpen az Ószövetséget, főként történelemről, történelmi eseményekről, és ezeken belül különösképpen az Isten népének, Istennel való kapcsolatáról van szó. Nem véletlen, hogy János apostolnak adatott az a kijelentés, hogy az utolsó idők történelmi és egyéb eseményeiben felfedezzük azt a prófétai üzenetet, ami írva van. Mert prófétai üzenetek ezek tulajdonképpen. És szóltam arról a kegyelmi csodáról is, ha végigolvassuk csak ezt a 7 levelet, ezt a 7 üzenetet, ami a kis-ázsiai 7 gyülekezetnek szól, akkor meggyőződhetünk arról, hogy szinte magába foglalja a keresztény egyház történetének azokat a jelenségeit, vagy a gyülekezeteknek, a jelenlegi gyülekezeteknek is azokat a kísértéseit, vagy azokat a szituációit, amiben és amelyekben benne él a mai egyház is. De nézzük meg a mai alkalommal Pergamumot. Pergamum a legészakibb a 7 kis-ázsiai gyülekezet között. Az égei tengertől mintegy 30 kilométerre van ez a város. Ma már teljesen jelentéktelenedett. De ott akkor abban az időben komoly jelentősége volt, most nem annyira komoly, mint Efézusnak, vagy más gyülekezeteknek, hiszen itt nem megy át karavánút, tehát ez kijebb esik a karavánutaknál, Ám de egy nagyon fontos közigazgatási székhely. Itt van, itt lakik a római prokonzul. Nem véletlen, hogy ebben a megszólításban mindjárt azt találjuk ebben a versben, hogy ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Hallottunk arról a középkori történelemben is, középkori történetben, amikor egy városnak és azon belül egy testületnek pallos joga van. Nos, hát itt ebben a városban érvényes a pallos. Szigorúak a törvény, több okból. Hát kulturálisan, de vallásilag is egy nagyon komoly exponált hely. Krisztusunk előtt 240 körül a vadul támadó galatákkal szemben győzelmet arattak, és ennek a győzelemnek a tiszteletére emeltek egy oltárt. A városban fekvő, mint egy 400 méter magas dombon egy Zeus oltárt, ami messziről úgy néz ki, mondják az írás magyarázók, próbálják kitalálni, hogy na miért is van leírva ez, hogy úgy néz ki, mint egy trónszék. Hogy hát a sátánnak a székhelye, a sátánnak a trónszéke, ott lakik a sátán. De még egy különösen nyomós ér volt tulajdonképpen az is, hogy itt nagyon komoly fejlődő volt az orvos tudomány, itt ebben a városban született Galénusz az ókor második leghíresebb orvosa. És ebben a városban ott volt Aszklépiosznak a temploma. Az ókori pogány templomban gyakran találkozunk azzal, hogy ezek egyben gyógyító helyek is voltak. Korabeli kórház, ahol különféle módokon gyógyították a beteget. És hogy mennyire híres volt ez a város, erről a gyógyító tevékenységéről, erről az Aszklépiosz kultuszról, mind a mai napig hat ez, hiszen hogyha felnézünk egy gyógyszertár emblémájára, mit látunk ott? Az ő szimbólumát. Látunk egy kájhet és egy a szára köré tekeredett kígyót. És ez a másik olyan momentum, ami rettenettel tölthette el a korabeli keresztény embereket, hiszen az Ószövetségben is, de másutt is a sátán az ősi kígyó. Tehát a kígyó valamiképpen a sátán szimbóluma az ő szemeiben. De ebben a városban emeltek legelőször templomot és oltárt a császár kultuszrak, tehát a császárok az istenként és isteni tekintélyt igénylő császárok tulajdonképpen itt kapták meg legelőször ezt az őket megilletni látszó tiszteletet. Nos, milyen következményekkel járt ez? Hát ez egy abszolút állampolgári hűséggel járt, tehát valamilyen hűségesküt kellett letenni ismételten az embereknek. Nos, az ókori világ, a római világ is elég toleráns volt a különböző vallásokkal szemben. Tehát ez a császárkultusz csupán abban jelentkezett, hogy inkább egy ilyen politikai lojalitás kinyilvánítását igényelte, ami azt jelentette, hogy évenként kellett tenni egy hűségnyilatkozatot, és egy pergamen lapra ezt a hűségnyilatkozatot regisztrálták, illetve igazolásként adták. Pergamon neve jelentkezik abban is, hogy hát itt használták legelőször a pergament, ezt a finom bőrből kikészített anyagot, amire írtak, és egy hatalmas könyvtára volt, ahol közel 4 millió ilyen pergament tekercset lehetett találni. Nos, testvéreim, keresztény ember valamiképpen óckodott attól, hogy ezt a hűségnyilatkozatot megtegye, mert egyrészt nem csupán a sátánnak, de a császárnak is valamiképpen el kellett, hogy ismerjék az uraságát. Kyrios Kaiszer. A császár az úr, az isteni tekintélyű úr. Ám egy keresztény számára a császár nem lehetett egy isteni tekintélyű úr. Mert a keresztény ember számára Krisztus az egyetlen ilyen isteni tekintélyű úr, a Kyrios Krisztus. Tehát éppen ebben a szorult helyzetben gyakran a gyülekezet légkörében is felvetődött azért ez a kérdés, és voltak, akik azt mondták, hogy hát ezen a helyzeten úgy lehet segíteni, hogy valamiféle kompromisszumot kötünk. Elfogadjuk ezt a lehetőséget, de kompromisszumot kötünk. Megpróbálunk valamilyen szinten beleelegyedni az ottani társadalom életébe. De érzékelitek, hogy mi a veszélye ennek? Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a kereszténység kezd el hasonlítani majd az ott élő pogányságra. Holott a krisztusi küldetés pedig éppen az, hogy az Istennek erejét, az Isten szent lelke által, az Isten törvényeit és az Isten jelenlétét megjeleníteni ebben a világban, megélni az Istennel való élő kapcsolat. Pedig a gyülekezetnek mártírjai is vannak. Egy Antipász nevűt említ meg. Érdekes a neve is, hogyha meggondoljuk. Antipász azt jelenti, hogy egy mindenek ellen, vagy mindenek egy ellen. Hát beszédes név, mert jelentheti azt ez a név, hogy Antipász hajlandó volt szembeszegülni minden pogánsággal. Nem volt benne semmiféle megalkuvási készség. És éppen ezért megfordult vele szembe a dolog, mindenki szembeszállt vele. És inkább vállalta a mártíromságot. Milyen hatalmas, ragyogó példa a korabeli világ előtt, és azelőtt a gyülekezet előtt is, hogy volt köztük olyan, és vannak köztük olyanok, akik inkább vállalják, ha kell, a mártíromságot, mintsem összeelegyedjenek a világgal. De azt mondja tovább az ige, hogy van valami kevés panaszom ellened. Nem találunk szinte ilyet, hogy az Úrnak csak valami kevés panasza legyen. Érdekes, hogy itt a mondat első részében úgy fogalmazódik meg, mintha az egész gyülekezet ellen lenne egy kis panasza. Aztán kiderül valójában, hogy nem igazán ő ellenük van panasza, hanem vannak köztük olyanok, akik a Bálám tanítását vallják. A gyülekezettel szemben kis panasz lehet az, hogy a gyülekezet viszonylag megtűri ezt a fajta megalkuló magatartást. Itt tudnunk kell arról, hogy mire is utal ez a, tehát a Bálám tanítása. Mózes 4. könyvében a 25. részben találkozunk a Bálám történettel, és a Bálám történetet ismerjük, tehát ez az, amikor a Szamár elkezd beszélni, tehát Bálák, Moab királya, amikor meglátja az ott közelben táborzó izraeli tábort, akkor gyorsan kerít egy prófétát, és ez a próféta Bálám, ez a látó ember, az, akit megpróbálnak győzni arról, hogy hát mondjon átkot, valamiképpen átkozza meg azt a népet. Háromszor próbálkoznak vele, de ő, tehát mind a három alkalommal nem tudja megátkozni őket, mert hát ezzel védi ki a dolgot, hogy hát nem mondhat ő átkot arra, akire az Isten áldást mond. Pedig hát Bálák azt mondja, nagyon gazdagon megjutalmaznak. Csak csináld ezt. Ez nem megy, nem működik. Egymás után sem működik, aztán akkor valami más tanácsot ad nekik Bálám. Azt mondja nekik, hogy hát elegyedjetek össze velük. Hívjátok meg őket a ti bálvány áldozati alkalmaitokra. És csináljátok azt, folyjatok vele azokba a cselekményekbe, azokba a bálvány imádó, hát liturgiákba vagy magatartási formákba, amit ők gyakorolnak. Nos, ez az, ami botrány követ tett ugye, az Ószövetség népe elé, és ez az, amit Bálámnak, a prófétának soha nem bocsátottak meg, és a későbbiekben ez jelenti majd az ő végzetét is. Tehát Isten nagyon keményen elutasítja ezt a fajta keresztjének mondott magatartást, amikor megalkusznak a világban. Egyes írás magyarázók történelmi korszakokat is megemlítenek, és van, aki így magyarázza, hogy igen, ez megtörtént az egyházban is, gondoljunk csak Konstantin korára, ugye a 4. században nagy Konstantin átteszi a székhelyét Rómából Bizáncba, és hát róla is nevezik el a város, tehát a Konstantinápoly nevet róla, tehát a császárról kapja. Itt születik meg az a fajta egyházi formáció, amit ortodox egyháznak nevezünk napjainkban, ami egyes írás magyarázók találóan azt mondják róla, hogy hát itt vették le tulajdonképpen Jézust a keresztről, hát levették Jézust a keresztről, és az egyházat is levették a keresztről. Hiszen én már intézményesen, hatalmi szóval a kereszténység felvételét tették kötelezővé a birodalomban, és a különböző pogány formációkat megtöltötték, vagy próbálták legalábbis megtölteni keresztény tartalommal, de megszűnt itt már a keresztények üldöztetése, sőt a legmagasabb pozíciókat majd a későbbiekben a keresztények tették meg, és kialakult egyfajta olyan egyházi formáció, amelyben a világi uralkodó, vagy az egyházi főméltóság tulajdonképpen egyben hatalmas világi tekintély is egyben. Nos, a későbbiekben tudjuk, hogy Isten ítélete eljött erre a formációra, és a konstantinápolyi pátriárkátus nagyon messze északra kellett költözni, és a mai Oroszország területén van, ott létezik. De testvéreim, siralmas dolog ez, hogyha belegondolunk, hogy annyira elromlottak a dolgok, vagy ez az egyházi hatalom annyira megmutatkozott, hogy későbbiekben az iszlám söpörte el. Majd még későbbi időkben a kommunista uralom söpörte el. És nem volt ebben az egyházi formációban igazi lelki ébredés. Minden lelki ébredés valamiképpen a peremeken történt, vagy titokban, kicsiny felekezetekben nem volt igazi lelki ébredés. Isten szól, Isten mindig időben szólt, mindig időben támasztott prófétákat, időben adott tanítást, útmutatást. Azt mondja, térj meg! Itt a Pergámon beli gyülekezetben lévőknek is azt mondja, térj meg! Testvéreim, ez a megtérés nem azonos azzal az újjászületéssel, amiről Jézus János evangéliumában szól, ahol világosan elmondja, hogy hát szükség néktek újonnan születnek. Itt meg azt mondja, hogy térj meg! A megtérés, testvéreim, már itt azokra vonatkozik, akik újjászülettek. De közben letértek a kiszabott a helyes útról. Vissza kell fordulniuk a helyes irányba. Tehát már volt tapasztalat. Persze, ha egyéni lebontásban nézzük, akkor ez a megtérés, vagy ez a megtérési folyamat abból áll elő, vagy azáltal születik meg, hogy emberek újjá születnek Isten kegyelme által. És ez hozza vagy hozhatja magával a nagyobb egyház testeknek a megtérését is, egyfajta lelki ébredést hozhat magával. Hát az Úrnak ez a kevés panasza van a gyülekezet ellen, hogy megtöri azt a fajta megalkuvó magatartást, ami ott jelenség. Testvéreim, valljuk meg, ez a kísértés mindig is benne volt. Nem csak ott a pergámomi gyülekezetben, vagy azok össze a körülmények között, hanem végig tanulni lehettünk a történelem során különböző méretekben, ez megtörtént, és jelen napjainkban is ott van ez a kísértés. Azonosulni, vagy egy bizonyos mértékben lojálissá válni világi hatalmakkal szemben, vagy világi hatalmakkal kapcsolatosan, és akarva akaratlanul, de úgy néz ki sokszor, hogy nem az egyház tudasszá hatással lenni a világra, hanem éppen megfordítva, az egyház fog elvilágiasodni. Így vannak nálad, és azt mondja az ige, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Tehát Isten a megalkuló magatartást mindig is gyűlölte. Ugye találkoztunk már ezzel, amikor azt mondja egyik gyülekezetnek írt levélben, hogy mivel sem forró nem vagy, de sem hév, sem hideg, kiköplek téged az én számom. Tehát Isten a hűséget adja. A további versekben pedig előttünk áll ennek a garanciája. Azt mondja, ha nem térsz meg, nem fordulsz meg, azt mondja, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjába. Mi ez az ítélet? Itt találkozhatunk, testvéreim, a kegyelmes ítéletnek egy formációjával. Isten mindig először, amikor ítéletet is hirdet, de kegyelmes ítélettel nyúl a dolgokhoz. Kegyelmes ítélet az, amit mond, amikor azt mondja, vívok azok ellen az én számnak kardjával. Az igében. Az Isten igében, a Krisztusi igében, amit ő inspirál, amit ő ad, ami hatalmas erő van, ami képes változásokat hozni, és ahol az igének van helye a gyülekezetben, ott Isten végbe viszi ezt a kegyelmes ítélet. Azért mondom a kegyelmes ítéletnek, mert minden hívő ember ezt így tapasztalta meg. Szóval hogyan is történt? Hogyan történt és hogyan történik az, amikor kegyelembe kerülünk? Anélkül, hogy tudnánk, anélkül, hogy különösebben odafigyelnénk rá, de Isten elkezd munkálkodni az életünkben, ad valami lelki látást, megnyitja a lelki szemeinket, hogy megismerjük magunkat, felismerjük azt az állapotunkat, amiben vagyunk, és elkezdjenek fájni a bűneink, a tévedéseink, és akkor ez alatt összeroskadva szinte Istenhez kell, hogy kiáltsunk kegyelemért, és Isten kiárasztja reánk az ő kegyelmét. Átérjük ennek a bűnbocsátó szeretetnek az áldását, felvidul, megerősödik a lelkünk, és helyreáll nem csak egyéni életünkben a rend, hanem elkezd helyreállni körülöttünk is a rend. Jézus ezt ígéri a gyülekezetnek. Azt mondja, azok ellen, tehát azoknak a számára, akik ebben az állapotban vannak, azoknak a számára lesz ez a fajta isteni kegyelem, az igének ez a megnyilvánulása egyfajta építő kritika a gyülekezet számára abban a vonatkozásban, hogy ne nézze el, ne hunjon szemet fölötte, azok számára pedig, akik ezt tanítják, akik ebből a fajta magatartásból dogmákat alkotnak, mert tanulni lehetünk ennek, ha végig nézünk a különböző dogmák megszületésén, akkor azt látjuk, hogy igen, ebben, ezekben a korszakokban születtek sokszor olyan fajta dogmák, amelyek magukban hordozzák ezeket a típusú tévedéseket. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A hallás, ez a fajta lelki hallás, Isten kegyelme által van. Kegyelemből adatik. Milyen csodálatos, hogy Isten kegyelemmel szól a gyülekezetekhez. Hozzánk is. Igéje által szól, igéje által igazít helyre bennünket, igéje által vezet bennünket. Hogy ne kelljen majd olyan típusú ítélet alá esni, amilyen ítélet alá esett annak idején Bizánc vagy Konstantinápol. Vagy lehetne még többeket megemlíteni az egyház történetéből, mert Isten nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt aratja is, akinek van füle hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ilyen nagyszerű dolog ez, hogy Isten az ő szent lelke által nem csak egy-egy embernek szól, hatalmas dolog, mert gyakran egy-egy emberen keresztül hozza a igazi, tehát a közösségi lelki ébredéseknek a tényét is. Azt mondja, hogy a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából. Ugye, testvéreim, sokszor a világgal való megalkuvás abból született, hogy egy-egy gyülekezetben ez a fajta lelki magatartás meghonosodott. Én gyerekkoromban visszaemlékszem rá, de a háború előtt, még kisgyerek voltam, a háború előtti években, majd a második világháborút követő években is, volt egy csodálatos lelki ébredés ebben az országban. És állítom, hogy a ma létező gyülekezeteknek is valamiképpen a gyökerei ebben vannak. Volt lelki ébredés. Isten munkája ott volt, munkálkodott a lelkekben. Én magam is emlékszem rá, szinte név szerint meg tudnék nevezni családokat, akik éppen ezekben a lelki ébredésekben álltak talpra. Családok, akik elvesztették a családfőt, vagy valakit a családból, akik oda maradtak a háborúba, vagy lebombázták a házukat, hogy földön futókká váltak, az a lelki ébredés talpra állította ezeket az embereket. Aztán, amikor viszonylag beindult egyfajta konszolidáció, amikor már nem a mindennapi kenyérnek a gondjai voltak csupán, akkor lassan egyesek a gyülekezetből is egyesek elkezdtek gondolkozni. Azt mondták, nem iratom be a gyerekemet hittanra, mert nem tud majd tovább tanulni. Én emlékszem itt Almádiba is. A gyerekek beiratásakor egy-egy buzgó pedagógus odaállt az ajtóba, ahogy jöttek a szülők, aztán elkezdte őket lebeszélni arról, hogy hát ne írassa be a gyerekét a hittanórára, mert ez a hátrányára fog szolgálni. Ne írassa be! Vagy neki is esetleg még olyan burkolt fenyegetések is elhangzottak, hogy hát neked a munka helyeden se lesz mindegy. Nem tudsz előbbre lépni, nem kapsz majd béremelést. Vagy egyéb ilyen negatív dolgokat helyeztek finoman kilátás. Akkor egyesek elkezdtek hallgatni ezekre a fajta hangokra. Testvéreim, tudom, megtapasztaltam, és ha végig gondolok minden ezeken a dolgokon, hogy mennyi és mennyi gyermek, mennyi és mennyi fiatal elkallódott azok közül, akiket meg akartak óvni ettől a hátratételtől, meg akartak óvni attól, hogy valamiféle hátrányos helyzetbe kerüljön azért, mert gyakorolja a hitét. Sokan közülük már nincsenek is meg. Adok annak, azt mondja, az elrejtett mannából. Istennek különös gondja volt, és különös gondja van, és különös gondja lesz azokra a jövendőben is, akik merik vállalni a hitüket, akik nem alkusznak meg a világba. Ad az elrejtett mannába. Úgy alakítja, úgy formálja az életüket, az élethelyzetüket. Olyan lelki minőséggel ruházza fel őket. Olyan bizalmi állapotot épít ki. És biztos ti is voltatok úgy, vagy vagytok úgy, ha visszagondoltok emberi kapcsolataitokon belül bizonyos dolgokra, hogy példakép lehetett, és példakép lehet embertársaink előtt is az, aki nem volt hajlandó belemenni ezekbe a fajta megalkuvó magatartásokba. Adok annak az elrejtett mannában. Istennek ezer és ezer, vagy még több lehetősége van arra, hogy az embert megtartsa a lehető legvigasztalanabb, vagy legnyomorúságosabb körülmények között is. Eltétetett számára az a manna a leginségesebb helyzetekben is, amiről szól az ige, hiszen nézzük csak meg a történetét a mannának. Vagy hol kapta az Ószövetség népe? A pusztaságban. Ahol nem volt semmiük, ahol már hiába volt a birtokukban, teszem fel az Egyiptomból elhozott arany és ezüst edényekből, vagy ottani ékszerekből valami is, mit értek vele a sivatagban? De az Úr gondoskodott róluk. Az Úr mindig gondoskodik. A jövendőben is mind azokról, akik merik vállalni a hitet. Nos, a pergámomi gyülekezethez írott levélben, ugye mennyire ott vannak ezek a dolgok. És azt mondja, adok annak fehér kövecskét. Nézzük csak meg, kortörténetileg, és különösképpen az ókori történetben találkozunk ezzel, hogy ez mit is jelentett, vagy mit is jelenthetett. Sokszor ez a bírósági alkalmakban, amikor valakit elítéltek, vagy felmentettek, tehát akkor volt az, hogy az ott tanácskozó bírák kezében, vagy a keze ügyében ott volt egy fekete kövecske, meg egy fehér kövecske. És az ítéletet úgy hozták meg, hogy egy-egy bíró valamelyik kövecskét beletette abba az urnába, ahol összegyűjtették ezeket, és utána megszámolták, és ha a fehér kövecskék voltak többségben, akkor az illető felmentést kapott, akkor megmenekült az ítéletük. Ha a fekete kövek voltak, tehát mindenki a bűnösségéről vallott vagy tett tanúságot, akkor az az ítéletnek kellett, hogy elébe nézzen. De ugyanezek a dolgok hát jelentkezhettek abban is, hogy voltak ilyen osztrakonok, vagy ilyen cseréplapok, vagy fémlapok, amelyeket így lehetne mondani, olyan végkielégítésként, ilyen végső tekintélyként adtak például gladiátoroknak, vagy állami hivatalokban, hát szorgalmasan helytállóknak, vagy katonai akciókban kitüntetett embereknek, amire rá volt írva, vagy bele volt vésve egy megemlékezés, egy SP rövidítése például a rómaiaknál, ami a spektákulust, a megpróbáltat jelentette. Tehát egyfajta érdemrend, egyfajta elismerés volt ez azoknak, akik megérdemelték. Hát valami ilyesmiről szól az ige, és itt ez az új név, amit azt mondja az ige, hogy új név van rajta, amit csak az ismer, aki kapja. Más nem ismeri. Hát, testvérem, milyen csodálatos, hogy Jézus azon a néven tud bennünket megszólítani, ahogy ő lát bennünket, és ahogy ő fog láttatni bennünket. Hány és hány ilyenfajta elnevezés vagy névadás történt, nem csak az ókori időkben, hanem a későbbiekben, és a neveknek jelentése van. Sokan nem is tudják mai korunkban, hogy mi a nevüknek a jelentése. A neveknek jelentése van. Emlékszünk rá, amikor egyszer a filiszteusok elleni háborúban, még Sámuel gyerekkorában történt, amikor még Éli házában volt, aztán egy óriási vereséget szenvednek, és akkor születik meg egy gyermek, ugye a főpapi házban, elnevezik Ikábódnak, ami azt jelenti, hogy oda Istennek a dicsősége. Mert a frigyláda ott maradt, zsákmányul esett. Ők meg vereséget szenvedtek. De lehetne sorolni a nevet. Gondoljunk csak már a teremtés történet után, megszületik Kain, és mit mond Éva, azt mondja, férfiat nyertem az Úrtól. Aztán megszületik Ábel, aki egy kis gyenge fickó lehetett csecsemő korába, és hát ezt a nevet kapja, hogy Lehellet. De lehetne még sorolni szinte vég nélkül, de nézzük az Új Szövetségben is, Jézus maga is nevet ad egyik másik tanítványának. Péter, amikor mennek a damaszkuszi úton, ugye Cézária Filippi felé vezető úton, akkor Jézus megkérdezi tőlük, ti kinek mondatok engem, miután megkérdezte, hogy az emberek kinek mondják őt, és akkor Péter lélek által azt mondja, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek fia. Aztán majd folytatódik, hogy én erre a kőszálra építem fel majd az én egyházamat. Te kőszikla vagy, de én erre a kőszálra tudnélik, amit mondtál. Itt kortörténetileg, illetve földrajzi ismereteinkben is vissza kell mennünk arra a vidékre, a fönt a Genezáret-tótól kezdve is a a Jordán folyásától vind végig egy földhasadék van, ami lejjebb is látszik. Amikor, hát ezt úgy képzeljük el, mint ugye Amerikában ott van a Nagy Kanyon. Ha a Nagy Kanyonban megyünk felfelé vagy lefelé, és két oldalra nézünk, két oldalt, ha valami hatalmas sziklás hegyek lennének, pedig nem hegyek, hanem ott tulajdonképpen ez a bevágás, ez a mélyedés, az ottani viszonylag sík vagy enyhén dombos terepben van. Nos, ott is van egy ilyen föld hasadék, a Holttenger is, az a bizonyos történet, ami Sodomáról és Gomoráról szól, az a mély föld, valószínű, hogy ennek a katasztrófának a következménye, de elég az hozzá, amikor ott mennek fel a kémek, akiket előre küldenek, hogy kémlejék ki Kánaánt, mit látok jobbról is, balról is, hatalmas kőszálakon épült városokat. Gondoljatok csak a görögországi meteorákra például, ott is egy kőszálakon vannak kolostorok, vagy nagyobb építmények, és nem véletlen, hogy hát őket elkeserítette, ezt látták, és azt mondták, hogy hát ezeket nem lehet megostromolni, ide hiába jövünk be, nem tudjuk elfoglalni őket. Most ilyen kőszál. Ilyen kőszál. Én, azt mondja Jézus, erre a kőszálra tudnélik, amit mondtál, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Erre alapítom az én egyházamat. Annak idején Pákozdi László Márton professzorunk olyan szépen elmondta nekünk ezeket. Igen, az egyháznak Jézus a fundamentuma. És a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Az egyházat nem lehet legyőzni. Mert olyan ura van, olyan Istenünk van, aki nem engedi, hogy legyőzessék az egyház. A legvigasztalanabb, a legszudarabb történelmi időkben is van és lehet az Isten népének magasztalása. A Jelenések könyvében végig olyan dolgokkal, olyan eseményekkel találkozunk, amelyek rettenettel és félelemmel tölthetnék meg a lelketet. De nem kell félni és nem kell rettegni az eljövendő eseményektől, mert olyan Urunk van, aki a kegyelmet adta nekünk. Mi van írva erre a kövecskére, amit mi magunk tudunk? Testvéreim, az van ráírva, illetve mindenki a maga módján és a maga életéből, vagy karakteréből kiindulva, vagy hittapasztalatából kiindulva tudja és ismerheti, hogy Isten azon a ponton szólított meg és szólít meg bennünket, ami a legjellemzőbb ránk. És az van erre írva, erre kövecskére, hát olyan valami van ráírva, ami oly bizonyosságot és olyan biztosságot ad nekünk, ami megóv minden félelemtől, rettegéstől és elbizonytalanulástól. Hogy az Ószövetségben is találkozunk vele, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Valamiképpen ez a tartalom fejeződik ki ebben, hogy az övéi vagyunk. És az ő kezéből, az ő hatalma alól senki ezen a világon nem vehet ki bennünket, és nem foszhat meg bennünket senki attól a kegyelemtől, amelyet mi Jézus Krisztusban kaptunk, amelyet ő nekünk adott. Igen, új írott név, amelyben nem régi csüggedésünknek a szavai vagy felfogása van előttünk, hanem egy mérhetetlen, bátorító, vigasztaló, megerősítő isteni bizonyosság üzenet, amely arról szól, és annak tudatát erősíti meg bennünk, hogy az övéi vagyunk, hozzá tartozunk. Mert megváltott bennünket, az ő drága vérén szerzett számunkra megváltást és új életet, és ezt az új nevet kaptuk tőle, amely az ő megváltó szeretetére és az ő nevére emlékeztet bennünket újra és újra. Amen. Urunk, köszönjük néked, hogy ezek az igék bátorítanak bennünket. Régmúlt történelmi eseményeket hoznak elénk, de ezek az események találkoznak jelenkorunk eseményeivel is. Egyéni életünkben, ugyanúgy, mint közösségi életünkben. Urunk, köszönjük néked, hogy hirdettetik a te igéd, hogy még kegyelmes ítéletre van kilátása ennek a mi világunknak. Köszönjük néked, hogy te nem csak hívsz, vagy nem csak parancsolod a helyes irányba fordulást, hanem te megadod hozzá, és előkészített bennünk a feltételeket is erre, hogy ennek engedelmeskedni tudjunk. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy adj lelki ébredést ebben a hazában. Ne tudod, te látod, hogy mennyire kezdenek elszabadulni a gyűlölet különféle formációi. Ne tudod, te látod, hogy mennyire emberekben próbálják keresni a jövendő zálogát. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy végre ez a nép terát kezdjen odafigyelni, és a te megtartó szeretetedben, a veled való élő közösségben keresse a jövendő zálogát. Mennyei atyán, kérünk, hallgass meg imáinkat, őrizd meg szeretteinket is, közelben és távolban levőket egyaránt. Könyörgünk hozzád, Istenünk, hogy adj nekünk lelki látást, lelki hallást, adj nekünk tőled való erőt, szent lelked által való világosságot és vezettetést. Könyörgünk, Urunk, hallgass meg imáinkat, szent fiad Krisztusunk érdemért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.